Kedves gyülekezet, olvassunk Isten igéjéből ma délutánra, amit megtalálunk írva a Pál apostolnak, a Korintusiakhoz írott első levele második részében. Korintusi gyülekezethez intézett első levél második részéből olvassuk fel az első 5 igeverset. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.
Nem lesz ajkamon, dicsérni fog majd sohajom. Van, aki megtapasztalta már ezt, én most tapasztalgatom. És jó, mikor az ember, amit énekel, azt meg is tapasztalja. Még ha nem mindegy kellemes is. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, kedves gyülekezetet, és kívánom azt, hogy a Jó Atya áldjon meg mindenkit. A délelőtt, vagy a délbe, délelőtti délbe még a kórházban voltam infúzióra, de azért a Biblia órán itt voltam lélekben. És mivel olyan bő a Biblia órai ige, szólt az Úr hozzám, és elmondom, megpróbálom bizonyságtevésben. Apostolok cselekedetei 13:2-3, majd a 9-es verset és a 51-52-t olvasom el. Mikor azok szolgálának az Úrnak és bőtölének, mondd a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután bőtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsáták őket. De Saulus, ki Pál is, megtelvén szent lélekkel, szemeit reávetve, mondta: ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi! Minden igazságnak ellensége nem szűnöl meg az Úrnak igaz utait elfordítani? A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és szent lélekkel. De Saulus, ki Pál is, megtelvén szent lélekkel, a tanítványok pedig megteltek örömmel és szent lélekkel. A szent lélekkel teljes élet öröméről szeretnék bizonyságot tenni. Szeretném elmondani, hogy Isten minden gyermekének adja az ő szent lelkét. És tele! Kinek mekkora erénye van? Az újjá nem született embernek nem adja Isten az ő szent lelkét. Akár mekkora edénye lenne. Akár mekkora befogadó képessége lenne. De az újjá született embernek az Isten adja az ő szent lelkét. És azt mondja a Jóisten igéje, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság és békesség és Szentlélek által való öröm. Ne féljen senki a Szentlélek munkájától. Inkább attól féljen, hogy kevés van abban az életében. Tudom, hogy minden hívő ember megtapasztalta, hogy milyen az, amikor van örömöm, testi örömöm, anyagi fölött, anyagiak fölött, vagy egészség fölött, de minden hívő ember különbséget tud tenni, milyen az, amikor azért van örömöm, mert Isten betöltött az ő lelkével. Mert gyönyörködök az Istenben. Mert látom őt, szemlélem őt. Nem a sötétben tapogatózok, szemlélem az Istent. Látom az Istent. Találkozok az Istennel, de nem csak, hanem bennem van. Hála jó Istennek megtapasztaltam én is, és nem mondok újat azoknak, akik megtapasztalták ezt. Akiknek nincsen ilyen teljes meggyőződésük, hogy betöltötte Isten az ő szent lelkével őket, kutassák az írásokat, és kérdezzék meg azokat az embereket, akikből felismerik, mert itt is kell a lelkek megvizsgálásának ajándéka, hogy nehogy egy hamis prófétát kérdezzenek meg. Nagyon mély dolgok. A lelki életnek a sava, a borsa. Ha ez valakinek nincs meg, lehet bármi. Ő nem tud örvendeni igazán a jó Istenben. Feltétele van ennek. Bőtölének és imádkozának. Hallok itt ott már, és olvasok, tévébőtöt meg, mobiltelefonbőtöt meg, nem tudom, ilyen bőtöt meg, olyan bőtöt meg. Megegyezett valaki, hogy ő reggel nem eszik, a másik délben nem eszik, a másik este nem eszik. Mindenféle bőtöt hallottam, De nagyon kevesen hangoztatják azt a böjtöt, amit a niniveiek tettek, nagyon kevesen használják azt a böjtöt, és nagyon kevesen propagálják azt a böjtöt, amit az Úr Jézus tett, és amit Pál apostol tett, és amit az első gyülekezetek. A böjt nem egy szertartás. A böjt egy olyan embernek a lelki állapota, aki annyira rá van utalva Istenre, hogy még az étel se kívánja. Na most egy jó étvágyú emberrel ezt csináld meg. Ha meghal az feleséged, vagy a férjed, vagy a gyermeked, vagy ha kórházban van és halálán van, az intenzív osztályon voltam a héten, vagy 2-3 napot, ma is ott voltam, csak ma nem voltam befeküve, csak 2 órára, és nem kell az embereknek az étel, amikor ott hozzák a gyertyát a meghalt mellé. Nem kell az étel. De ha van meghalt, lelkileg meghalt munkatársad, fiad, leányod, nem kell az étel. Nem azért, mert Isten nem hallgatja meg az imát másféleképpen. De kinek adja a feltámadás kegyelmét? Kinek adja azt, hogy beteljél szent lélekkel, ha neked nem hiányzik, jobban hiányzik az étel, mint a szent lélek. Inkább lemondasz a szent lélektől, mint hogy jól megrak magad, jól teled magad. Böjtölének és imádkozának, s a szent lélek megszólalt. Ez nem tévtanítás. Ez nem tévtanítás. Tapasztaltad-e meg, hogy böjtölés és imádkozás közben megszólalt a Szent Lélek? Konkrétan megszólalt a Szent Lélek. Konkrétan irányított a Szent Lélek egy ígére, vagy kettőre, vagy valahol irányított a Szent Lélek. Persze, nem a Bibliával ellentétes dolgokba. Nem irányít se a Szentlélek a Bibliával ellentétes dolgokba. Örvendjünk, testvérek, hogy a Jóisten adja ezt a kegyelmet mindenkinek. Nem mindenkin látszik. Azt mondja itt az ige, hogy Pál apostol, aki Saulusnak is mondat, egy betelék Szentlélekkel. Tapasztaltuk azt is, ugye, én is tapasztaltam. Tapasztaltuk ugye egy nehézség előtt, egy nehéz próba előtt, egy nehéz akadály előtt már előre betölt a Szent Lélek. Már előre felkészít a Szent Lélek. Tapasztaltak. Nagyon jó dolog, hogyha utoljára is észreveszünk, hogy ez az Úr keze volt. De mennyivel előnyösebb az, hogyha már előre szólhat a Szent Lélek. Már előre betölt hát a Szent Lélek. És Pál, és ez a tekintélyt a hívő embernek. Ráveti a szemét az ördöngösre, mert ez a Bar Jézusnak a neve, és azt mondja, te minden gonoszsággal te ördögfi. Van-e, mikor a Szent Lélek erejével ránézel valakire, és azt mondod, nem mondasz igazat. A kapu telefonomba beszólt valaki, és mondom, hazudsz, egy falás kenyeret nem kapsz, ha hazudsz. Mondom, annyi kenyerünk van itthon, hogy 10 embert megvendégelhetünk. De egy falás kenyeret nem kapsz, ha hazudsz. Mondd meg, hol jártál, mit csináltál. Azt mondja, a kórházból jár. Mondom, én is onnan jöttem, most jöttem. Azt mondja, itt a parkba ültem, és mondom, és itt áll. Akkor leküldtem a kenyeret, alig tudta elvenni. Tekintély a Szentlélek által. Ezt az embert szeretném megnyerni a Krisztusnak. Még akkor is, ha barnább a bőre, mint neked, te se utáld őt. Mert Isten teremtménye. Hittel és Szentlélek, megtelik Szentlélekkel. És elmondja az evangéliumot. Elmondja az igazságot. Soha nem tud megtérni az ember, ha nem tudja magáról az igazságot. És ezt az igazságot a Szentlélek által meri elmondani. Senki nem meri elmondani, mert az igazság az annyira veszélyes dolog a mai világban, hogy kinéznek az emberek, senki nem meri az igazságot elmondani igazra, majd Barna testvér elmagyarázza, hogy mit jelent megfelelő módon prédikálni Krisztust. Ugye észrevetted, milyen jó a Szentlélek tekintélyével beszélni, mikor nem kell nyugdőzzél, mikor nem kell kínlódjál, akkor nem kell válogasd, hogy vajon mit mondjál. Kinek van állítata? Ez a magyarországi állítat. Kinek van? Emelje fel a kezét. Magassal. Nem mindenkinek van. Akinek van, olvass el ma délután az igét. Akinek nincsen, az kölcsönözze valamit, és olvass el. Az van oda írva, hogy csak akkor nem lesz gondod az evangélium hirdetésébe, ha az, ami botrányos az evangéliumban, az kiveszed onnan. Ez pedig a bűn és a kereszt botránya. Ha ezt kiveszed, akkor nagyon kompatibilis vagy a világgal, írja Lukács János. Megtelni Szentlélekkel a próbák előtt, a nehézségek előtt. Ez olyan, mint egy jól működő, a hasonlat nagyon-nagyon sántít, mint egy jól működő automata motor. Akkor érzi, hogy a hegyre kéne emelkedni, akkor automatán kapja a gáz, és így kapja az Isten szent lelkét, és annak teljességét arra különös feladatra, arra különös nehézségre, az evangélium hirdetésbe a hívő ember. Márpedig minden hívő ember főállású igehirdető, akár van felavatva, akár nincs felavatva. Csak azt mondom, hogy van megbízatása a Szentlélektől, és a Szentlélektől teljes emberektől. Nem önmegbízott, nem önjelölt. És az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, és ami örvendezheti a szívemet, bizonságtevés szempontjából is, és tanítványok találkoztak a zsidókkal, és Pál apostol Piszidiába hirdették az evangéliumot, sokan megtértek, sokan ellenálltak, úgyhogy le kellett verjék a port a lábukról, és ott hagyják őket. És mikor elmentek onnan, betelének örömmel és szent lélekkel. Betelni szent lélekkel a nehézség, az akadály előtt, már előre kapni Istentől, nem feltétel nélkül, feltételek között. Ne felejtsük el, feltételek között. Szennyes életre nem száll a Szentlélek. Gyáva lélekre nem száll a Szentlélek. Önjelöltre nem száll a Szentlélek. Hanem böjtölés és imádkozás után a Szentlélek megszólal, és kiküldik ezeket az embereket. És ezek az emberek számíthatnak, hogy Isten automatikusan az ő feltételei között adja az ő szent lelkét, betölti az ő drága, gyenge gyermekét szent lélekkel. És a győzelem után pedig adja az örömöt, és a Szentlélek, mert újból betelnek. És azon gondolkoztam magamban, miért van szükség, hogy a győzelem után is legyen betelve Szentlélekkel valaki. Hogy a győzelem előtt, a nehézségek, a harcok. De mikor ünnepel, miért kell a Szentlélek teljesség? Tudjátok, hogy mi az első reakció, ha nem telünk be Szentlélekkel? Hát azért ment úgy a dolog, mert én is ott voltam. Mondta valaki, nem jön imaórára, amíg itt az imaórák nem lesznek elevenek. Akkor pedig ő vezeti, semmivel se elevenedik jobban meg. Azért van szükségünk, drága testvéreim, hogy egy győzelem után beteljünk Szentlélekkel, hogy minden dicsőség az Istené legyen. Kérem az ige hirdetőket. Kérem a minden hívő testvért, mert sokkal több alkalom van a világban bizonyságot tenni, mint az imaházban. Soha nem tudtam az imaházba elhívni, vagy úgy, hogy el is jöjjön 15 ember egyszer, azok közül, akiket meghívtam. Volt, hogy 30-at hívtam, 35-öt, 2, 3, 4 eljött. Most az elmúlt pünkösben 15 hallgatom volt, egyet se hívtam. Neked is van minden nap hallgatót. Igen, de az a Szentlélek munkája kell, hogy ott megtudják, hogy szereti őket az Isten. Mert felállású evangélium terjesztő vagy. Adja meg ezt az örömet a Jóisten, hogy tapasztaljuk meg, mit jelent böjtölni és imádkozni, s megtelni Szentlélekkel, hogy szólaljon meg a Szentlélek, hogy ne kelljen dadogni, a lelkilegben ne kelljen sántikálni. Adja meg a Jóisten azt a kegyelmet és azt az örömöt, hogy tapasztaljuk meg, hogy az ő szent lelke által élünk és győzzük le az akadályokat. És adja meg a Jóisten azt az örömöt, hogy amikor örvendünk, akkor benne örvendjünk, és ne a teljesítményeinknek. Amen.
Ottilia fog szolgálni, utána pedig a zenekart kérjük.
Ne várj másra! Ne várj másra, ha téged küld az Úr, hogy munkáját végezd. Ha parancsol, hogy a nemes harcnak kivívását megkezd. Ha téged állít a kőfalhoz, mely le lett rombolva, hogy az buzgóságos munka által legyen megújítva. Dolgozz gyorsan! Fegyveres munkaszerszám csillogjon a kézben, élő hit és mennyei szeretet hevüljön a szívben. Azonnal menj, azonnal dolgozzál, szégyen arra, ki tétlenül áll. Légy kész a munkára, Kérlek, ne várj másra. Ne várj másra, ha téged küld az Úr lelket mentésére, hogy a hitetlen s pogány népek legyenek megmentve. Ne mondd, hogy van rajtad kívül elég, ki oda elmenjen. Küldje őket az Úr, mert részedre elsőbb a kényelem. Ne bántsd meg így az Úrnak szent lelkét, aki buzdít téged, mert bántó ez. De mi öröme van, ha ügyét segíted? Tárd ki szíved, s elméd ő előtte, segítséget s erőt kér tőle. Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra. Ne várj másra, ha téged küld az Úr építni országát, e magasztos munkában részedre ne legyen semmi gát. Légy ifjú bár, vagy vénhedett ag, fiú vagy leány, örömmel tegyed, mire késztet az Úr, ne késve vagy lustán. Ne mondd, hogy van náladnál erősebb is, aki többet tehet, de ne kérkedj erőddel sem mondván, azt nem vesztegeted. Mindenedet add oda az Úrnak, ő pótolja, amik hiányzanak. Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra. Ne várj másra, ha téged küld az Úr és a figyelmeztet. Életednek minden mozdulata legyen nemes tett, hogyha mindenki csak másra várna, mondva azt, hogy ráérek, elmaradna minden munka, és a lelkek elvesznének. Elsőnek is kell valaki legyen a lelki munkában. Itt vagyok én, Uram, küldj el engem, így kiálts fel bátran. Megáld akkor téged az Alkotó, megad néked mindent, ami jó. Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra.
Kedves testvérek, már ezelőtt 3 héttel megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy tegyek bizonyságot, csak még nem volt alkalom rá, de hála Istennek most összejött. Hát úgy gondolom, hogy már mindenki tudja, hogy közel 4 éve, hogy idejöttem Szatmára, és itt tanulok. Hát elmondom őszintén, nekem nagy harcomba került az elején, mikor szüleim azt javasolták, hogy idejöjjek tanulni. De Isten megértette velem, hogy neki terve van velem. Ezt az igéjéből tudtam meg, és éreztem én magamban, hogy ha idejövök, az nekem csak a javamra válhat. Mert ugye egy nagyobb gyülekezetbe jövök, egy nagyobb ifjúságba, ahol többen vannak, ott több a munka, a Biblióra, imaóra, istentisztelet mellett ott vannak az ifjúsági órák, a törekvőkórái, a fiúkörök, a tanítványságkör, és ezekben a gyülekezetekben mindig épülhetek, mindig lelki erőre találhatok. És nem csak a Kölcsei Főgimnázium padjaiban, hanem az életben is tanultam, és Isten munkálkodott bennem főleg lelki téren. Mindig jól esett tudni azt, hogy ha otthonról távol vagyok, de itt mégis otthonról ilyen távol testvérekre találhatok, akik szeretnek, engem felkarolnak, imádkoznak értem, mosolyognak rám, vagy érdeklődnek a hogy létemről. Sokan mondták már nekem, főleg az osztálytársaim közül, hogy jaj, szegény fejed, ilyen fiatalon eljöttél otthonról egy új környezetbe. És olyankor engemet az a gondolat nyugtatott, hogy én nem vagyok új környezetbe, mert bárhol vagyok, Isten tenyerében vagyok, ő hordoz engem. Ő gondot viselt rólam akkor is, amikor közel voltam hozzá, Bibliát olvastam, imádkoztam, de mégis távol voltam tőle. És ez a 4 év alatt megváltoztam. Ugye gyermekből egy érett ifjú lettem, barátkozóból egy tag lettem, és ami a legfontosabb, most már Isten gyermeke vagyok. Sokan kérdezték tőlem, testvérek közül, hogy most hogyan tovább, befejeztem a liceumot, hova szándékozok menni. Volt, akinek röviden válaszoltam, volt, akinek azt mondtam, hogy majd vasárnap megmondom. És úgy gondolom, hogy ezt is meg kell osszam a testvérekkel. Míg gyermek voltam, én úgy terveztem, hogy orvos leszek. Csak az idő során rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy én orvos legyek, oda már idáig sokat kellett volna tanuljak. Úgyhogy megváltozott ez a tervem. Tavaly előtt még úgy terveztem, hogy tűzoltó vagy rendőrakadémiára megyek. De mindig bennem volt az az imádság, hogy Istenem, ha a te terveddel nem egyezik meg, akkor akadályozd meg. És Isten meg is akadályozta. Elmesélem, hogy hogy. Másfél éves korom óta szemüveges vagyok. És körülbelül egy fél évvel ezelőtt Isten megmutatta nekem, hogy ő azért teremtett így, gyenge látással, a bal szememet csak 30%-os pontossággal látok, hogy ebből a szempontból is ő vezessen, irányítsa az én utamat, egyengessen. És ugye kicsi volt már rám a szemüveg, új szemüveget kellett csináltatni. És elmentünk az orvosnőhöz, és kivizsgálások közben megkérdeztem tőle, hogy doktornő, van-e esélyem a rendőrakadémiára bejutni ilyen gyenge látással? És az volt az egyenes válasz, hogy semmi katonai iskolával kapcsolatosra ne számítsál. Mellé pedig hozzátette humorosan, hogy még repülőpilóta se lehetek. Hát engem ez a válasz nem vert annyira le, mert én ideig is imádkoztam, és erre a válaszra is fel voltam készülve. A következő ima témám pedig ezen túl az volt, hogy Uram, ha nem ide tervezel engemet, akkor hova? Mit szeretnék én úgy csinálni, hogy ne legyen unalmas számomra, mibe adtál nekem tehetséget, és ugyanakkor hol szolgálhatok neked? És arra a következtetésre jutottam, hogy torna egyetemre megyek, tornatanárira. És azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy Isten ezen a téren adott nekem talentumot, és ha az ő akaratával megegyezik, akkor ezeket gyarapítom. De továbbra is az az imám, hogy legyen meg az ő akarata, és ő vezesse az én utamat. Én nagyon meg szeretném köszönni a testvéreknek, hogy felkaroltak, mikor idejöttem, imádkoztak értem, szerettek, mintha itt növekedtem volna fel, és azt szeretném kérni, hogy továbbra is folytassák, imádkozzanak értem, mert egy hét múlva érettségi vizsga van, de ami a legfontosabb, hogy tudjak megmaradni ő mellette, mindvégig. Kívánok a gyülekezetnek előrehaladást és épülést a lelkiekben, és meg szeretnék olvasni 2 ige verset a 127. Zsoltárból, ami nekem nagyon kedves, és úgy gondolom, hogy egyénileg és a gyülekezetnek is nagyon jó dolgot mond. Az a címe a Zsoltárnak, hogy emberi a munka, isteni az áldás. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságból szerzett kenyeret ennetek. szerelmesének álmában ad eleget. Amen.
Hát erre csak amment lehet mondani. Nagyon örülünk annak, amit András elmondott, és ami a szemünk előtt történt itt a gyülekezetben. Hát ha versként tanultad volna meg, és azt ilyen szépen elmondod, az is nagyon szép lett volna. De hogy mindez a szívedből jött, és látjuk, hogy mindezt átélted. Kívánjuk, hogy a jó Isten használjon fel téged a jövőben. Nekünk megtiszteltetés, hogy közöttünk voltál, és a jó Isten reánk bízott 4 évre. És az nagy nyereség, hogy Isten gyermekeként mehetsz tovább az életben. Hát ha nem is mehettél a rendőrakadémiára, vagy katonai pályára, légy Jézus Krisztus jó vitéze. És az sem biztos, hogy tornatanár leszel. Légy nyitott az Úr vezetésére továbbra is. Kérjük újból a zenekar szolgálatát, aztán Bertics Renátát. Thank you.
írás is úgy kezdte, és én is úgy vagyok vele, hogy már hetek óta érlelődik a szívemben egy bizonyságtevés, de volt, hogy miattam, volt, hogy rajtam kívülálló okok miatt ez halasztódott, de nem is baj, mert időközben találtam egy verset is, bár nem kerestem erre az alkalomra, és egy éneket is, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, csak először elmondom, hogy miért ezeket választottam. Amióta bemerítés volt a gyülekezetbe, nagyon sokszor, különösen sokszor eszembe jutott ez, és nagy örömmel töltött el, hogy a hatalmas Istennek én személy szerint értékes vagyok. És beszélhetek hozzá úgy, ahogy már hallottuk ma, és válaszol, vezet, és lehet, hogy sokat ismételt mondatok ezek, de nekem mégis olyan édesek voltak, mikor úgy munka közben, a teendőim közben eszembe jutottak. Hát az én szeretetem nem tökéletes Isten iránt, és nem mindig tudom őt úgy szeretni, ahogy akarom. De szeretnék erre törekedni, nem visszajönni a kegyelmével, és szeretnék ezért mindig hálás lenni neki minden nap. Valamit nem értek. Régóta ismerlek már Istenem, és egyre halkolnak bennem a mi értek, de homályos elmém bárhogy derül is, valamit most sem értek. Tudom, szereted minden művedet, mert minden műved nagyszerű, remek. Szereted a virágot, hisz színében a mennyek színei tündökölnek. Szereted a csillagot, tiszta, fényes. A követ is. Ház lesz, véd, menhelyet ad. A harmatot, a forrást, makulátlan. S mert szótlanul terem a füvet, a fát. Az állatot, mert törvényed szerint él, s mint az ember, testvérben nem harap. A szitakötőt, fecskét, sast, galambot, méhet és minden zümmögő bogarat, mik a szivárvány száz színét ragyogják. Simporuk, pelyhűk, tolluk, lágy, puha. Szereted a gyermeket, mert arcán az ártatlanság égi mosolya. Szép minden műved, hát hogy ne szeretnéd? Gyönyörködsz benne, mind értem ezt. De engem, aki szégyenedre válok, ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz. Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden útamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél, nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy. Nézd rám, egy hervadó virágszár, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felém fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem, enyém vagy. Ki vagyok én, hogy bár látod bűnömet, újból rám emeled szent tekintetend. Ki vagyok én, hogy a hangot hallhatom, és a vihar csendesül, kívül és belül. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél, nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy, nézd rám, egy hervadó virágszár, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felén fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem, enyém vagy, enyém vagy.
Újból a fúvó zenekar szolgálatát kérjük, utána pedig Seletje Erzsike testvérnő.
Rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak útja mély nekem, ha támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol cét nem lát, vak sötét, könnyes éjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdések betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretett, mindig elfáradt sóvargásom, békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek között is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjen át, menekülj a bizonyosságban, hogy Isten sohasem ejt hibát. Amen.
Szépen világban, és sötét pohodik.
köszöntsünk újból mindenkit szeretettel az úrházában. Ha vannak vendégeink is közöttünk, kérjük majd, ha hazamennek, akkor vigyék a szatmári gyülekezet szeretetteljes köszöntését. Most az énekkar szolgálatát kérem, utána pedig az ige hirdetése következik. Korintus egy nagyon fontos város volt, fontos kereskedelmi központ, és mindennel rendelkezett abban az időben, amivel egy mai kereskedelmi központ vagy kikötő város rendelkezik, minden pozitív és minden negatív oldalával. Nagy kihívás volt Pál apostolnak, amikor Korintusba készült, és ezt az első levelében meg is fogalmazza, hogy milyen érzések között érkezett meg. Korintusban már létezett egy gyülekezet. Nem ő plántálta ezt a gyülekezetet, És ahogy megfogalmazza az első részben, azt írja nekik, hogy mivel mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, ezért félelemmel és rettegéssel ment el, mert tudta, hogy itt már meg volt vetve az alapja, és ez egy bizonyos szempontból gazdag gyülekezet volt, főleg ismeretben és beszédben. Éppen ezért talán fogalmaz úgy, hogy eldöntöttem, hogy nem ezen a síkon megyek hozzátok, hanem szeretném valami másot mutatni. Szeretném, hogyha Isten lelkének az ereje munkálkodna ott közöttetek, és erre nagyon is szüksége volt a korintusi gyülekezetnek. A 18. századtól errefele, amikor kiszélesedett az evangéliumi munka, főleg itt Európában, aztán Észak-Amerikában, a nagy vívmány ezeknek a gyülekezeteknek és mozgalmaknak az volt, hogy a megfeszített Krisztust prédikálták. És attól kezdve ez az üzenet vonzotta az embereket, a gyülekezetek növekedni kezdtek, és látványos növekedésnek indultak, és ha megnézzük az elmúlt század nagy evangélistáit, azoknak az üzenetét, a keresztül szóló beszéd hozta a nagy változást, akár a két háború közt, de főleg a második világháború utáni időszakban. Talán nem nyomta bélyegét jobban rá az emberiség sorsára, történelmére, mint ez az üzenetet. Ez az üzenet, a keresztül szóló beszéd. Már lehet, elmondtam a testvérek között, hogy az egyik gyülekezetben is ott volt ez a felirat az imaház falán, és egyszer úgy döntöttek a testvérek, hogy egy díszvirágot, egy dísznövényt vásárolnak, és ahogy az a dísznövény kezdett növekedni, lassan kezdett eltakarni szavakat ebből a feliratból. Először eltakarta a megfeszített kifejezést. És annyi maradt, hogy mi a Krisztust prédikáljuk. És azt mondták a testvérek, még nincs nagy baj, mert mi a Krisztust prédikáljuk. Továbbra is Krisztus van az üzenetünk központjában. Aztán ez a dísznövény tovább növekedett, és eltakart még egy kifejezést. És már csak annyi maradt, hogy mi prédikáljuk. Aztán tovább növekedett ez a növény, és végül csak az a rövid szócska maradt, hogy mi. Attól félek, testvérek, hogy úgy, ahogy a korintusiakhoz írt Pál apostol, meggazdagodtatok, nagyon sok ismeretet gyűjtöttetek magatokban, hogy lassan elhomályosul az üzenetnek a központja, a lényege, és elveszítjük azt, ami az erőt adja az üzenetünknek. Megmarad az ékesen szólás, megmarad a tartalma a beszédünknek, de nem lesz benne és mögötte az az erő, ami megváltja és megváltoztatja az embereket. Nem szeretnék különösen prédikálni ma délután, hanem inkább szeretném egy arckép csarnokba elvezetni a testvéreket. Olyan embereket szeretnék bemutatni, akik Krisztus kegyelme által, Isten kegyelme által szólták az evangéliumot, és nekünk példát mutattak ebben. Az a központi téma, hogy hogyan hirdessük Krisztust, megfelelően prédikáljuk őt. Mindig ez a rettegés van bennünk ige szólókban, hogy vajon megfelelőképpen szólok-e, vagy szóltam-e ő róla. Nem homályosítottam-e el, vagy úgy, mint egy tükör, amely kezd beszennyeződni, már nem adja vissza az eredetinek azt a ragyogását, és azt az erejét, és azt a hatalmát. Ez a veszély fennáll mindannyiunkra nézve. Május második felében Németországban voltam az európai konferenciánkon, és utána pedig egy vezetői fórumon, ahol a vendég előadónk Dél-Afrikából volt, persze most a világszeme ott van Dél-Afrikán, de mi akkor másképp figyeltünk arra, és a testvér, aki közöttünk szolgált, Harold Paisley, egy missziónak a vezetője, akik evangelizációval foglalkoznak, és lelki vezetők nevelésével, ugyanakkor humanitárius segélyeket visznek a közeli, nagyon szegény Mozambikba és Zimbabvéba. Ez a testvér sok példát mutatott be nekünk, és elmondta, hogy hogyan munkálkodik a Jóisten Afrikában. Ezek közül néhányat szeretnék csak elmondani az igének a tükrében, hogy milyen módon hirdetik ott a testvéreink az evangéliumot, és hogyan mutatják be Jézus Krisztust. Az első gondolatom ebből az üzenetből, ebből az igéből az, hogy Krisztusról kell úgy prédikálni, mint megfeszítetről. És ezt nem szabad sohasem kihagyjuk. Ha ő kimaradt, nem ért semmit a prédikáció. Ha nem is éppen róla szól a téma, de ha nincs benne Krisztus, és pedig a megfeszített Krisztus, aki bűneinkért lett keresztfára szegezve, akkor nincs benne Istennek az ereje. Mi pedig nem szégyeljük az evangéliumot, mert benne az Isten ereje van jelen. Az első történet egy 85 éves ugandai lelkipásztorról szól, aki Idi Amin diktatúrája idejében nagyon sokat szenvedett az ő hite miatt. Köztudott az, hogy az egyik legkeményebb diktatúra nem csak Afrikában, hanem az egész világon, itt Ugandában volt, a már említett diktátor nevéhez fűződik ez, a szomorú korszaka Ugandának. Egyszer ezt a testvért, amikor letartóztatták, és megfenyegették az ő hite miatt, akkor az Idi Amin katonái a puskatussal beverték az állát, és attól kezdve már nem tudott csak hiányosan beszélni, és állandóan körülbelül így tudta kifejezni magát. De ez a testvér a szívén viselte az elveszett emberek sorsát, és attól kezdve egy kerékpárral járta a falvakat, és most nem olyan rég találkozott vele ennek a testvérnek a munkatársa, és elmondta, hogy amint látta őt, hogy hogyan jár rongyos ruhákban. A biciklén nem voltak már pedálok, hanem fát illesztett oda be a pedálok helyére, és úgy hajtotta a biciklit. Már gumi sem volt a kerekeken, hanem a perembe ágakat kötözött be, és így járta a falvakat, és így hirdeti az evangéliumot. És azt kérdezte tőle ez a testvér: kedves testvérem, miben segíthetnék neked? Ó, köszönöm, megvan mindenem. Tehát mégis legalább egy új kerékpárt ne vegyek neked, hogy jobban tudj közlekedni. Ó, köszönöm, ez megteszi nekem, ez nagyon jó nekem. De legalább valami, egy új ruhát hadd vehessek neked, hogy jobban fel tudj öltözni. Ó, köszönöm, ebben is jól vagyok, és megvan nekem mindenem, köszönöm, nem kérek semmit. De mégis mi az óhajod? Mit szeretnél? És akkor azt mondta ez a testvér: tudod, egy óhajom van, egy vágyom. Az az én vágyom, hogy ha nem sokára meghalok, és majd az Úr színe előtt megjelenek, akkor majd egészséges leszek, és újból tisztán kiejthetem a Jézus nevét, akiről eddig csak ilyen hiányosan tudtam beszélni. Csak ez az egy jó hajom van. Nagyon sokunkat megszégyenít egy ilyen embernek a bizonyságtétele, akik gépkocsikkal megyünk missziózni. Vajon fűt-e az a szeretet, ami fűtötte és fűti ma is ezt az idős embert, és kész beszélni az ő szeretet megváltójáról, és minden vágya az, hogy egy napon majd szépen, tisztán és csengőn kiejthesse az ő nevét. A következő gondolatom az, hogy amint itt a negyedik versben is találjuk, hogy beszédben és igehirdetésben a lélek bizonyító ereje jelenjen meg, és így beszéljünk, így hirdessük, így prédikáljuk az Úr Jézus Krisztust. Érdekes, hogy Pál apostol nem csak annyit mond, hogy A lélek erejével, Károli fordításban a lélekkel és erőnek megmutatásában prédikáljunk, hanem azt mondja, hogy beszédben és ige hirdetésben. Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy mutasd be az Úr Jézust az életeddel, és ha kell, beszélj is. Engedd, hogy beszéljen az életed, mutassa be, hogy mennyire szereted a te Uradat, és ha kell, akkor beszélj is. De az, hogy a beszédünk és az ige hirdetésünkben benne legyen a léleknek a bizonyító ereje. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy abban van az erő, abban a beszédben van erő, amely meggyőzően hat, hangosan hat, és megszégyeníti a hitetleneket, és szinte fizikai erőt látunk a mögött. De néha a Jóisten egyszerű szavakat sokkal jobban, nagyon nagyobb erővel és hatalommal használ fel ahhoz, hogy a bűnös szíveket összetörje. Mert itt van az ereje, itt van a lényege annak, hogy Isten lelkének ereje a bűnös szíveket megalázkodásra tudja késztetni. Legyen az bármilyen hangerejű, vagy bármilyen stílusú beszéd, de ha benne van az Isten szent lelkének az ereje, akkor a szíveket megcsavarja, és helyre rakja a bűnös embert. Ehhez kell az erő. Ehhez nem elég a doktori diploma, ehhez nem elég bármilyen felkészültség. Isten lelke tudja ezt elvégezni. Pál apostol mondja a Filippi beliekhez írott levélben, az első részben, hogy mikor ő a börtönbe került, mert onnan írta ezt a levelet, miután ő börtönbe került, akkor sokan felkeltek és elkezdtek prédikálni és hirdetni az evangéliumot. És ott úgy sorolja föl, hogy vannak, akik irigységből, vannak, akik versengésből kezdtek el prédikálni. Vannak, akik szeretetből prédikálják az evangéliumot. De bárhogyan is teszik, én örülök, hogyha prédikálnak. Így fogalmaz Pál apostol. Én örülök, ha Jézus neve elhangzik. Én örülök, hogyha mégis szól az ige. Hát nagyon sokféle motivációval szólhatunk. Nagyon sok motiváció van emögött, hogy felálljunk az Úr Jézusról beszélni bármilyen formában. Hadd hozzak egy másik példát fel, ami a motiváció mélységéről beszél. Ezúttal egy zimbabwei esetre szeretnék rámutatni. Körülbelül 2 évvel ezelőtt, csak háttérinformációként elmondom, hogy Zimbabwe és a polgárháborúkban szenved a nép, különböző hatalom átvételek történtek, és a zavarosban mindenféle katonai csoportosulások élősködnek, és ma is bizonytalanná teszik az emberek életét. Nagyon sokan elmenekültek, akik nyugati telepesekként ott éltek és szolgáltak, vagy különböző formában éltek. És itt történt körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy pásztoroknak és evangélistáknak egy békés, protestáló jellegű alkalmuk volt egy kisvárosban, amikor nem az utcára mentek, hanem imádságban gyűltek össze, hogy az országért könyörögjenek, a vezetőkért könyörögjenek, az emberek megtérésért. Rendőrség rájuk ment, és azzal vádolták meg őket, hogy megzavarták a város békét és csendjét az ő imájukkal. És péntek délután 2-től bebörtönözték őket, egész hétfő délután 3 óráig ott tartották őket a rendőrségi zárkákban. Embertelen körülmények között a 6 személyes cellába 30 embert zsúfoltak be. És ott tartották őket péntek délutántól egészen hétfő délutánig. Azt hiszem, nem kell leírnom, hogy milyen körülmények között lehettek ezek a testvérek. A többek között az egyik zárkában volt egy vak evangélista is. Hát, hogyha a többieknek nehéz volt, akkor számára talán egy lehetetlen helyzet volt ez. És az történt, hogy szombat reggel üti az ajtót, és hívja az őrt. És arra kéri az őrt, hogy legyen szíves, helyezzen át egy másik zárkába. De miért? Nem jó itt neked? Miért akarsz átmenni egy másik zárkába? És ő azt válaszolta, ebben a cellában már mindenkit az Úr Jézushoz vezettem, és kérlek, hogy tegyél át egy másik zárkába, hogy ott is vezessem az embereket az Úr Jézushoz. És hétfőn délután, amikor szabadon bocsátották őket, persze kinti beavatkozásra történt ez, a rendőrség mégis engedett a nyomásnak, akkor ez a vak evangélista azt mondta, legyetek szívesek, engedjétek meg, hogy szerdáig itt maradhassak. Mert szeretném a zárkákat végig látogatni, és szeretném az embereket az Úr Jézushoz vezetni. Micsoda mély motiváció. Léleknek bizonyító erejével szólni az Úr Jézusról. Ugyancsak Zimbabvéban történt polgárháború idejében az egyik ilyen fosztogató fegyveres csoport betört egy farmra, amelyen egy fehér család élt, és az ő farmjuk volt. És amikor bejött, a parancsnok felszólította őket, hogy egy órátok van, hogy elhagyjátok a farmnak a területét. Ha nem teszitek meg, akkor majd mi fogunk kirugdosni erről a helyről, és kirángatni. Egy órátok van, készüljetek, és menjetek el. A parancsnok leült a fotelbe, fegyver a kezében, és nézte az óráját. És akkor ez a farmer, aki egy hívő keresztény volt, odaállt a parancsnok elé, és azt mondta, kérek egy órát, mert ez alatt az óra alatt szeretnélek megtanítani téged arra, hogy hogyan használd a villanyáron fejlesztőt a farmon. Kérek egy órát arra, hogy tanítsalak meg, hogy hogyan kell a mezőgépeket használni, hogyha én már nem leszek itt, tudjad használni a traktorokat és a berendezéseimet. És kérek egy órát, hogy addig a feleségem főzön egy kávét nektek. És akkor elmegyünk. Micsoda bizonyságtevés ez a megváltóról? Végül egy harmadik gondolatot szeretnék elmondani. Megfelelőképpen Jézus Krisztusról prédikálni. Talán úgy, hogy erőtlenségben, félelemben és rettegések között. A hatalmas apostol Pál, amikor megjelent Korintusban, már említettem a bevezetőben, hogy így jelent meg közöttük. Talán fizikai erőtlenséget és gyengeséget érzett, és talán remegett a bensője, remegett a lába, amikor megállt közöttük, azért, mert szerette volna, hogy az Úr Jézus legyen nagy és hatalmas abban a gyülekezetben. A következő történetem nem Afrikából származik. A múlt században, az 50-es évek elején történt, ott indult el ez a történet. Londonban az egyik baptista gyülekezetben, amikor az egyik vasárnap reggeli istentiszteleten Dr. Francis Dixon, a lelki pásztor, felkért egy fiatal embert, hogy tegyen bizonyságot az ő megtéréséről. És az a fiatal ember, ahogy kiállt a gyülekezet elé, elmondta, hogy ő a tengerészetnél szolgál, és a Jóisten egy csodálatos módon avatkozott be az életébe. Néhány hónappal ezelőtt Ausztráliában, Sydneyben kötöttek ki, és ott, amikor a belvárosban sétált a George Street-en, a György utcában, ez akkor a fő utcája volt, és ma is Sydneynek, egyszer csak elém állt egy idősebb, fehérhajú férfi, és rám köszönt, és azt mondta, fiatalember, mondhatnék valamit önnek. Ha ma éjszaka meg fog halni, hova fog jutni? A mennyországba, vagy a pokolba? Kérem szépen, gondolkozzon el e fölött. Viszontlátásra. Nem hagyott nyugodni ennek az embernek a beszéde. És amikor hazajöttem Londonba, az első dolgom volt, hogy felkeressek egy missziót, és ott az egyik testvér az Úrhoz vezetett. Így történt az én megtérésem. Néhány héttel később ugyanabban a gyülekezetben egy ifjúsági konferencia volt. A konferencián felállt valaki, hogy bizonyságot tegyen. A bizonyság tétele nagyon hasonlóan hangzott a másikhoz. Ugyancsak a haditengerészetnél szolgált egy másik fiatalember, aki szintén Ausztráliában járt, Sydneyben, és ugyan ebben az utcában szólította meg egy fehérhajú idősebb férfi, és megkérdezte tőle, ha ma éjszaka meg fog halni, hova fog kerülni? A mennyországba, vagy pedig a pokolba? Néhány hét múlva a lelkipásztor vendégszolgálatra utazott Ausztráliába. A dél-ausztráliai Adelaide városába ment először is, és amikor ott bizonyságot tett a szolgálatában, elmondta, hogy hogyan tért meg ez a két fiatal ember az ő gyülekezetéből, akkor egyszer csak a gyülekezetből valaki kiabál, én is! Tessék! Hadd mondjam el én is, hogy hogyan tértem meg. És a történet nagyon hasonlóan hangzott. És azt mondja, katonaként szolgáltam, és egyik nap téves villamosra ültem, és amikor a George Street-en vártam a villamosomat, már láttam, hogy közeledik a villamos, egyszer csak utánam kiállt valaki, fiatalember, katona, megállna egy percre. És még időm se volt válaszolni, amikor mellettem termett ez az idősebb bácsi, és megkérdezte tőlem, hogyha ma este meghalnál, hova jutnál, a mennyországba, vagy a pokolba? Én azt válaszoltam neki, hát én remélem, hogy a mennyországba. Na, ez nem a reménynek a dolga, ezt biztosan tudni kell. Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, megbocsátott a bűneidet, akkor biztos a mennybe jutsz. Nem hagyott nyugodni ennek az embernek a mondása. És azt mondja, bár gyülekezetbe jártam, és előjáró voltam, de képmutató volt az életem, és oda kellett jönnöm az Úrhoz, és így tértem meg. Aztán Perthbe utazott ez a lelkipásztor, és ott is találkozott egy emberrel, ez már a negyedik volt, aki szintén Sydneyben tért meg, illetve ennek az embernek a bizonyságtétele indította el a megtérés útján. Már nagyon furdalta a kíváncsiság ezt a lelkipásztort, és magában úgy morfondírozott, hogy nem létezik. Hát mindenhol, ahová megyek, ilyen emberekkel találkozok. És amikor elment Sydneybe, akkor az egyik lelkipásztornak elmondta az élményét. Ó, hát én ismerem ezt az embert. Hát ő a Frank Jenner. És elvitte, hogy bemutassa neki. És amikor megérkeztek, egy hátsó udvarban, egy kicsin kis házhoz érkeztek, és valóban egy fehérhajú idősebb férfi nyitott ajtót, és amikor bementek hozzá, ez a lelkipásztor nagy örömmel újságolta, testvér, már négy emberrel találkoztam, akiknek te tettél bizonyságot itt a George Street-en, és eljöttem, hogy találkozzak veled. Isten csodálatos módon felhasználta a te bizonyságtételedet. És a testvér elkezdett könnyezni, és azt mondta, köszönöm szépen. Én már 16 éve teszem ezt. Soha senki nem mondta, hogy egy ember is megtért volna az én bizonyságtételem nyomán. Most hallom ezt először. De nagyon örülök ennek, hogy ez így történt. Aztán ez a lelkipásztor még többfele utazott, Indiában is találkozott, az Egyesült Államokban is találkozott olyan emberekkel, akik ennek az embernek a bizonyságtételére tértek meg. És akkor ez a testvér elmondta, hogy hogyan is kezdődött ez. A haditengerészetben szolgáltam, jól kerestem, és a szerencsejátékok rabja lettem. Úgy éreztem, hogy az életem tönkre megy, és mindennek vége van. Amikor egy napon Jézus Krisztus megszólított engem, és döntöttem, átadtam az életemet az én megváltómnak. Ez 1937-ben történt, és olyan nagy örömöm volt, az Úr véglegesen megszabadított a szerencsejátékok rabságából. És akkor elhatároztam, Uram, hálából és szeretetből szeretnék ezután minden nap 10 embernek bizonyságot tenni te rólad. És attól a naptól kezdve ezt így megkezdte. Kimentem a főutcára, és a lehető legkedvesebb modorral megszólítottam különböző embereket, és ezzel az egyszerű üzenettel álltam hozzá eléjük. Ha ma este meghalnál, hova jutnál a mennyországba, vagy pedig elkárhoznál? Aztán ez a testvér 28 éven keresztül ezt tette. Egyszerűségben. A Parkinson-korban aztán az Úr hazaszólította őt. Nagyon kevesen tudtak az ő halál híréről, és valószínű, hogy az újságok sem írták meg azt, hogy Frank Jenner hazaköltözött. De a feljegyzések szerint több mint 100 000 embernek tett így bizonyságot az ő egyszerűségében. És amikor a mennyben majd az ő nevét fogják említeni, akkor majd nagy hosszú sor áll mögötte, akiknek ő tett bizonyságot. Erőtlenségben, félelemben és rettegések között, a magunk egyszerűségében. Én úgy hiszem, hogy ami megváltunk, megérdemli, hogy róla beszéljünk. Hogyha megváltotta az életünket, megszabadította a bűneinkből, akkor semmi sem drágább annál, mint hogy őróla beszéljünk. Szerettem volna ezeket a példákat ide állítani most közöttünk. Lehet, hogyha a pad felé fordulnánk, amelyeken, vagy a szék felé, amelyen lehet évtizedek óta ülök már itt ebben az imaházban. Vajon mit mondaná ez a pad, vagy az a szék? Mit mondana nekem? Kedves testvérem, mikor beszéltél utoljára az Úr Jézusról? Az Úr Jézus Krisztusról beszélni nagy kiváltság. Csak nekünk adatott ez a kiváltság, az Isten gyermekeinek.
Yeah.
Köszönjük, hogy még ma is ajkunkra vehetjük a Te nevet, és köszönjük, hogy ebben az igében ma is ugyanaz a csodát művelő erő van. Köszönjük azokat az igéket, amelyek évtizedek óta hirdetve vannak ezen a helyen. Köszönjük, hogy nem tér vissza üresen. Még akkor is, hogyha azok, akiknek a szívébe hullott, eltávolodtak is tőled, hisszük azt, hogy az íge visszahozza őket a kereszthez. Köszönjük, hogy ma is hirdethetjük ezt. Kérünk, hogy munkálkodjon ez az íge a mi életünkben. Először a miénkben, akik szóljuk azt, járjon át életünk, szívünk legmélyéig, és úgy beszéljünk az Úr Jézusról, mint akit nagyon szeretünk, mint aki a mi megváltunk. És ezt hadd érezzék meg mindazok, akiknek beszélünk. Kérünk, segíts meg arra is, hogy életünkkel át ne húzzuk az Úr Jézusról szóló bizonságtevésünket. Kérünk, bocsáss el minket a Te lelked erejével, és úgy, ahogyan délelőtt is hallottuk, küldj minket, hogy ne csak úgy menjünk el erről a helyről, hogy hazamegyünk, mert vége van, hanem úgy menjünk el, mint akiket a Te szent lelked küld, mert feladatunk van az előttünk álló héten. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen.